most ismét nem mondhatnak föl az egészségügyben dolgozók a járványra való tekintettel. Ez hogyan érintette önöket, és ha visszamegyünk az előző hullámokra, akkor meséljen nekünk arról, hogy a tagjaik közül ez mekkora probléma volt. Akartak felmondani egészségügyi szakdolgozók, és amikor lehetőségük lett rá, akkor egyébként volt, aki ezt megtette?
Ugye most már a negyedik hullámnál tartunk, amikor a legnagyobb bizonytalanság volt az első hullám indulásakor, és ott mindenféle korlátozó intézkedéseket bevezettek, illetve a bevezetés előtt voltunk. Talán akkor volt egy olyan fázis, amikor akik tényleg váltani akartak, azok váltottak, és azért voltak akkor ott, mondhatom azt, hogy tömeges felmondások, mert egy-egy intézményben naponta 8-10 mondtak föl egy rövid néhány napon keresztül, tehát volt egy intézmény, ahol esetleg 20-30 kollega is távozott akkor, de ennek az oka egyébként nem csupán a saját maguk féltése volt, sőt, hanem a hozzátartozóik, az ellátottjaik, a szeretteik voltak, hiszen nagyon sok kollégának csonka családban élnek, és egyedül neveli a gyerekét, vagy a szüleit látja, tartja, és akkor ott eléggé korlátozták, hogy hogyan tudnak tevékenykedni, és hogy hogyan fogja esetleg a rábízott szerettét ellátni, és ez is nagyon sok esetben ez volt ennek az indoka. Aztán, ahogy teltek a hullámok és a hónapok, értékelődött át, mindenki tapasztalta azt, hogy hogyan éli meg ezeket a szituációkat, és azt gondolom, hogy az első hullám, ami talán a társadalom része is a legnagyobb publicitást és támogatást nyújtott a szakdolgozók számára, után következtek igazán a nehéz hullámok, mert az első hullámba való fertőzöttség, a megbetegedések száma, a haláleseteknek a száma elenyésző volt, aztán a második, aztán a harmadik, és itt most a negyedik hullám időszakában, és ez azért mindenkit elrettent e területtől, illetve hát egyre nehezebben éli meg a szakdolgozói közösség azt a fajta most már közel 2 éve, mert jövő év februárjában lesz 2 éve, hogy ilyen fokozott terheléssel kell a napi munkavégzést ellátni. Tehát nincsenek olyan szusszanyásnyi időszakok, talán tavaly nyár, meg ez a nyár volt az, amikor lehetett egy picit szusszanni, de ez a nyár azért volt nehéz, mert szinte ahogy véget ért a harmadik hullám, úgy rögtön elindult a teljes üzemeltetéssel az egészségi ellátórendszer, tehát az átalakítások, visszarendeződések mellett kellett aztán a munkát fölvenni, újabb beteg rohamoknak eleget tenni, és ahogy ez a nyár véget ért, úgy lassan, de fokozatosan újra emelkedett, aztán utána elindultak az újjá szervezései a COVID ellátó helyeknek és az oltópontoknak. Hiszen az oltás az egy új elem lett az egész járványidőszak harmadik hullámának a közepétől, tömegesen indultak el ezek a feladatok, és ugyanaz a szakdolgozói körnek kellett ott is helytállni, és hogyha szakdolgozók az oltópontokon láttak el szolgálatot, akkor kevesebben voltak az ágy mellett, vagy a háttér, tehát az intenzív ellátásban, vagy a háttér szolgálatokat biztosító további ellátóhelyeken. Tehát ez is egy hatalmas nagy logisztikai és humán erőforrás szervezési feladatot rót a középvezetőkre és a felső vezetőkre, ápolási vezetőkre egyaránt.
Tehát, ha jól értem, amit mond, akkor azt mondja, hogy most mondjuk a harmadik, negyedik hullám között nem volt már jellemző, hogy valaki felmondott volna.
A harmadik hullám után ugye azt a fajta korlátozottságot feloldották, azaz fölmondhattak a kollégák. Ugye itt nálunk ezt az egész helyzetet még nehezítette ez az új szolgálati jogviszonyváltás is, hiszen március 1-től egy több évtizedes hagyománynak a közalkalmazotti létnek kellett búcsút inteni több 10 000 szakdolgozónak. Számításaink szerint egy olyan 65-70 000 kollégát érintett ez a szolgálati jogviszonyváltás, ami bizony nem járt, azt gondolom, hogy békés átmenettel, és nem hozták meg azokat az átmeneti intézkedéseket, amit igazán megérdemeltek volna kollégák, hiszen szolgálati időviszonynak a beszámításának a módja megváltozott, ami számos embert kedvezőtlenül érintett. Nem azért, mert hogy esetleg kevesebb szolgálati időt számoltak el, hanem azáltal, hogy további jogviszonyokat is, korábbi jogviszonyokat, amit nem az egészségügyben szerezett esetleg, azokat is beszámítottak, és így elestek például a jubilomi jutalomtól, mert hogy egy kategóriát átugrottak. És miután ez március 1-ével történt ez a jogviszonyváltás, így több ezer kollega érintett már eddig is, akik 25, 30 vagy 40 éves szolgálati viszonyuknak az ellentételezés, az úgynevezett jubilomi jutalmat, ami egyébként 2-3, illetve 5 havi fizetés lett volna, ezeket nem kapták meg, holott 23 év, 11 hónap és 20 napig közalkalmazott volt, de szerencsétlenségére március 10-ével kezdett 25 évvel ezelőtt, és így most ezért nem kapta meg. Tehát nem volt egy átmeneti rendelkezés arra vonatkozólag, hogy a következő 5 évben ezeket hogy kezeljék. Megszűnt a kollektív szerződés, elszálltak azok a szerzett jogok nagyon sok intézményben, amelyekkel próbálták vonzóvá tenni a kollégáknak az egészségügyi ellátásban való megbecsülést, és olyan szolgáltatásokat kaptak. Ezek eltűntek, megváltozott a bérezése a kollégáknak, akik ügyeleti ellátásban tevékenykedtek, hiszen az ügyeleti díjak csökkentek, COVID-pótlékot nem alakítottak ki egységesen az országba, tehát most csak sorolhatok néhány olyan nagyon markáns és negatívan érő hatást, ami mellett viszont egy egyre fokozódó munkaterhet kaptak a kollégák, és hát ez a munkateher és az a fajta napi betegellátás során felmerült érzelmi, negatív érzelmi reakciók, ami abból adódik, hogy tehetetlenül állunk számos esetben egy-egy beteg elvesztése mellett, és nem tudjuk őt megmenteni, mert olyan rapid módon zajlik le a vírusfertőzés, és hal meg, és nem csak 90 plusz évesen, hanem sajnos akár 30-as vagy 40-es éveiben járó betegként, és veszítjük el a kollégáinkat is. Tehát ezek a tényezők olyan stressz tényezőkké váltak a kollégák minden napjaimban, ami egyenesen mutatja, hogy egyre inkább kiégettek, közönösek és kérgesednek a mindennapi munkavégzés során, és ennek nem lesz jó vége, hiszen a saját egészségük is fog károsodni, illetve ha és amennyiben tehetik, el fognak menni. Szóval, hogy a harmadik hullám után elindult egy hullám, hogy mentek, mondtak föl kollégák közös megegyezéssel, aztán az oltási kötelezettség is ezt a folyamatot még inkább gerjesztette, hogy ők nem akarnak maradni a rendszerben. Ezek mind olyan tényezők, amelyek egy dolgot eredményeznek, hogy ilyen vagy olyan oknál fogva, de egyre kevesebb kollega teljesít szolgálatot, ami nem jó és veszélyes, és ez veszélyezteti az ellátásnak a biztonságát.
Összességében ezek a folyamatok százalékosan ön szerint az egészségügyi szakdolgozók hány százalékát vitte abba az irányba, hogy végül beadták a felmondásukat?
Pontos százalékot nem tudok mondani. Itt kis százalékok esetén is, ha azt mondjuk, hogy 5%, de egy 120 ezer fős szakdolgozói karnál 5% az 6 ezer kollega. Amikor hiány van az egészségügyi szakdolgozókból, és a COVID-járvány előtt is már, volt olyan intézmény, ahol 5, volt ahol 10, de volt ahol 15-20 vagy 20% fölötti szakdolgozói létszám hiánnyal próbálták az ellátást működtetni. További kollégák vesztése egyre inkább nehezíti az ott maradó kollégáknak a helyzetét, és fokozza azt a spirált, amiben ilyen negatív spirálba kerül az az ellátó egység. A másik tényező, azokon a helyeken, ahol mondjuk egy szakrendelésen, egy kisebb osztályrészen, vagy egy háziorvosi praxisban néhány kollega dolgozik, egy, kettő vagy három, és abból egy elmegy, vagy kettő, akkor ott teljes egészében meg tud állni az ellátás, mert nem lesz ember, aki végezze. Ha egy műtétis blokkban, környezetben 6 műtétis szakasszisztens tevékenykedik, és ebből 2 elmegy, akkor ott nem lehet ugyanazt az operációs programot, műtéti programot teljesíteni, mint amit megszoktak az ott praktizáló orvosok. Tehát teljesen átértékelődik annak az osztályrésznek, ellátási résznek a szerepe lehetősége, és hát ez a nyári időszakban azért ez bizonyítást nyert, hogy amikor visszaálltak az egészségügyi ellátás folyamatára az egyes szervezeti egységek, az osztályok, hát nagyon sok osztályt nem tudtak teljes egészében beüzemelni. Osztályrészek, vagy egész osztályok maradtak átmenetileg továbbra is zárva, és hát ez mindennapos kihívást jelent, mondom, az ápolásvezetőknek, hogy hogyan tudják ezt újra éleszteni.
Szerintem nem is kérdés, minden egyes szakdolgozó felmondása nehezíti az ellátórendszert, és szomorú tény. Úgyhogy nem a számokat akartam relativizálni, csak kíváncsi voltam a kb.
Hát igen, de azért mondom, hogy de nagyságrendileg szerintem ilyen ez a 4-5% az egész biztos, hiszen ha belegondolunk, akkor 3000 kollega nem írta alá az új szolgálati jogviszonyt szakdolgozói területen, és nyáron egész biztos, hogy további néhány ezer kollega elhagyta a pályát, illetve hát vannak azok a kollégák, akik ugye elérik a nyugdíjkorhatárt. Erről még nem beszéltem, és úgy döntenek, hogy nem maradnak. Míg a járványidőszak előtt az volt a tendencia, hogy 10 nyugdíjkorhatárt elérő kollégából általában 8-9, aki tovább foglalkoztatását kérte. Nagy nehézségek árán sokszor 4-6 hónap után meg is adták, addigra viszont sajnos nem mindenki maradt már abba a státuszba, de azért ott sok szándék volt tovább foglalkoztatás tekintetében. Most pedig az a helyzet, hogy aki eléri, az elmegy. Jó, hogyha egy marad 10 kollégából továbbiakban a rendszerbe, és ez megint azt a fajta nehezítést jelenti az ott dolgozók számára, hogy az ő terhei, az ő műszakbeosztásuk fokozódik. Most képzelje, hogy egy átlag munkavállalónak ugye átlagosan 161-171 óra között van a havi munka teljesítése egy 8 órás napi foglalkoztatás tekintetében. Ezek a kollégák, akik szakdolgozóként dolgoznak, ha csak 220 munkaórájuk van per havonta, az most még egy idealisztikusnak mutatkozik, de van, akinek 240 vagy 260 munkaóra jön össze egy hónapban, hát az egy brutális mennyiségi teher, és ha azt nézzük, hogy ezek 12 órás műszakokból összeadódó.
Ön sorolta, hogy volt, aki olyan kötelező oltás miatt mondta azt, hogy ezt nem vállalja, és ezért ugye meg kellett szüntetni a munkaviszonyát. Ez hogy fordulhat elő egészségügyben dolgozókkal, hogy nem bíznak az oltásban, ami az orvostudomány kiáll emellett? Hogy látja ezt a kérdést?
Őszintén szóval értetlenül álltunk ezzel a folyamattal szemben, hiszen az egészségügyi dolgozók nem most, hanem évtizedek óta kötelező védőoltásban kell, hogy részesüljenek számos megbetegedés, fertőző megbetegedés megelőzése érdekében. Tehát nem olyan munkavállalók, akiknél ezek a kötelező védőoltások újszerűségként lentek volna. Egy ilyen helyzetben, amikor a munkavállalók tavaly ilyen tájt, ugye október-novemberben voltak sajnos az első kollegális halálesemények, hogy valaki szolgálatvégzés közben fertőződött meg, és történt utána néhány hétre rá a halálesemény, tehát közvetlenül megérintik, és látják, hogy beteg, és ugye azt óhajtottuk, hogy védőeszköz, azaz, hogy védelmi mechanizmusok, oltás elérhető legyen, és amikor itt van az oltás, akkor pedig egyre inkább az ellenes hangulatokban a szakdolgozók is belekeverednek. Ezt nagyon nehezen élte meg egyébként a szakdolgozói társadalom, hiszen ketté oszlott persze. Jó, hogy egy kisebbségbe voltak az oltakozás ellen felszólalók, de azért, ha orvosból, ha szakdolgozóból ilyen kollégával találkozott az ember, azért az ott megnétejezte azt az emberi kapcsolatrendszert, ami abból adódott, hogy más álláspontot mutat ilyen helyzetben. Nagyon nehezen viseli és viselte a szakdolgozóikkal ezt a dolgot. Természetes, hogyha valaki egészségi állapota, várandósága, vagy egyéb más tényezők miatt nem oltakozik, annak vannak és lehetnek magyarázatai, és nem is ezekről a kollégákról van szó, hanem azokról a kollégákról, akik olyan tévhiteket próbáltak maguk is elhinni, illetve terjeszteni, aminek azért nincs alapja, és aki a mai helyzetben ott áll a frontvonalon, azért azt tapasztalja, hogy az át nem oltott és be nem oltott betegek körében az a halálozási mutató brutális, és már nem csak az idős, hanem a fiatal korosztály körében is, sajnos nagyon rapid módon. És ezt nem megérteni, ezt nagyon nehezen látjuk. Mi is kampányt folytattunk most az elmúlt hetekben a WHO magyarországi irodájának közreműködésén, hogy hogyan kommunikáljuk le ezeket a kérdéseket, és az oltakozási hajlandóságot növeljük. Sajnos mi sem kaptunk mindig pozitív visszajelzéseket, sőt, el kell mondanom, hogy életveszélyes fenyegetéset is kapott a kamara vezetése, mert hogy mi kiállunk mondjuk az oltakozás mellett, és mi is azt mondjuk, hogy ezzel lehet magunkat, szeretteinket és védeni, illetve ezt az egész folyamatot lassítani, vagy éppen megállítani.
Ön kapott ezért életveszélyes fenyegetést, jól értem?
Igen.
De ez egy fenyegető levelet, gondoljunk, hogy telefont?
Igen, fenyegető levél, persze.
És ezt hogy élte ön meg?
Nagyon nehezen. Mert azt gondolom, hogy az ember bármilyen pozícióban végzi a tevékenységét, a közért és az emberek egészségéért tesszük. Tehát azt hinni, hogy egy gyógyító tevékenységet végző szakember direkt akar ártani valakiknek, az a mi hivatásunknak a teljes alulbecsülését eredményezi, és ezért is szólaltuk fel nem oly rég az ügyben, hogy azért is oltakozzanak az emberek, hogy ezzel biztosítsák azt, hogy megfelelő számú szakember lesz a betegek ellátására, mert bizonyos ugyanaz a helyzet, mint tavasszal, ha elérjük azokat a napi megbetegedési mutatókat, különös tekintettel az ügyben, hogyha kórházi ellátásra szorulnak, intenzív gépi lélegeztetése, nem a gép lesz kevés, az az ember, aki szakavatottan tudja a betegeket ellátni, mert minket is, egészségügyi dolgozókat is fertőzni fognak, hiszen óhatatlan, hogy átessenek, és ha csak kisebb és enyhébb tünetekre esik ki a szakdolgozó 10 napra a munkavégzés tevékenysége alól, akkor még kevesebb ember lesz hadrafogható. Tehát ez egy olyan öngerjesztő folyamat, amivel a többi betegtársát is veszélyezteti. Tehát nagyon nehezen élte meg az ember és az egész elnökség ezeket a dolgokat, és hát sajnos értetlenül állunk ezen reakciókkal szemben, mert azt szoktuk mondani, és nálamnál képzettebb addiktológus, toxikológus, főorvos úr mondta el nem olyan rég egy műsorban, hogy az emberek sokszor nem nézik, hogy bizonyos szereket, amikor bevesznek, hogy az honnét érkezett és kiállította elő, vagy milyen mérgező anyagok vannak benne, de használják, és ugyanakkor, amikor itt már nem ember kísérletről beszélünk, mert több milliós, most már milliárdos nagyságrendű oltásokról van szó a világon, akkor azt lehet megcáfolni, hogy ez kifejezetten káros. Minden orvosi és egészségügyi beavatkozásnak szövődményei lehetnek, és vannak. Egy fokhúzástól kezdve bármilyen beavatkozásnak, oltásoknak is, mindennek van kockázata, gyógyszereknek, a legegyszerűbb gyógyszereknek is, de azt feltételezni, hogy itt a kockázatokkal szemben az eredménytelenségi mutatók rosszabbak, azok egyáltalán nem követik a valós világot, és hazugságnak mondhatók.
Még az oltáshoz csak egy adatot hagy hozzak ide, mert ez egy friss csütörtökön megjelent cikkekből derült ki, egy tudományos külföldi folyóiratban jelentek meg magyar adatok, 3,7 millió magyar beoltott adataiból kiderül, hogy a 16 és 44 év közöttiek esetében, aki megkapta a 2 oltást közülük, ha kórházba is került valaki, nem halt bele a COVID-fertőzésbe. Az azért egy elég biztató adat.
Hát ezt mondom én is, hogy ezek az adatok, amik bizonyítják, hogy ha van oltottság, akkor enyhébb a lefolyás, van esély arra, hogy nem fatális és véges kimenete lesz annak a megbetegedésnek, akkor ez teljesen. És a másik, hogy a társadalom ezt az egész COVID kérdést teljesen másképpen kezeli. Ha visszagondolunk, hogy minden évben influenza járvány volt és van. Influenza ellen is van oltások is. Kik a legveszélyeztetettebbek? Azok, akik multimorbid, több megbetegedésben, krónikus megbetegedésben szenvednek, és mindig szólítják őket fel, hogy oltakozzanak, mert ők a veszélyeztetett populáció. Éves szinten lehet látni, és a statisztikákat mindig bemutatják, hogy egy-egy ilyen téli időszakot követően milyen halálozási mutatók vannak egyes generációkban, főleg az idős krónikus betegek körében. Tehát több tízezerrel több lesz a halálozás azokban az időszakokban, országos szinten, mert hogy az ő szervezetük nem védett, akkor ezekre a banális vagy influenza megbetegedése nem tud védekezni. Ha oltott, akkor nem fog belehalni. De ez nem üti meg az inger küszöbét az embereknek, hiszen sporadikusan és nem úgy következik be. És ezeket az influenza elleni oltóanyagokat is évről évre állítják elő az előző évi hullámoknak megfelelő vírusok akkori formációjának megfelelően. Tehát mindig az is egy friss oltóanyag az előző évekhez kialakítottan, de ezt úgy elfelejtik, és ez nem kerül olyan középpontba. Ez a helyzet egy világjárvány, viszont felhívta a figyelmet, hogy az embereknek az egészség kultúrája is hagy némi kívánni valót, és ez nem csak magyarországi specifikus, hanem nálunknál nyugatabbra lévő társadalmakban is micsoda tüntetések, micsoda atrocitások, lövöldözések vannak, és hogyan oszlik ketté egy-egy adott társadalom. Hát ez egy civilizációs, mondhatom azt, hogy tünet, hogy itt tart a világ, és ha visszatekintünk néhány tíz évtizeddel korábbra, vagy néhány évszázaddal, mit megadtak volna akkori emberek, hogy egy-egy járványba ne egy ország rész pusztuljon bele, hanem túléljék, és hát itt van most ez a lehetőség, és van is oltóanyag, akkor ezt megtenni. Én egy olyan helyen tanítok, ahol külföldi hallgatók is vannak, és megrázó dolgokat mesélnek, amikor a Iránból vagy egyéb más afrikai országból érkező hallgató hazamegy, mert a 40 éves anyukája vagy a rokonai meghaltak, mert most kaptak először csak az a környék oltóanyagot, tehát olyan mértékű a lemaradás az oltakozás tekintetében, hogy az ottani adatok megdöbbentő eredményeket és adatokat mutatnak, és ők nagyon hálásak, hogy itt Magyarországon oltakozva tanulmányokat folytatnak az egészségügy területén, és hát nagyon megrázó történeteket mesélnek. Ha ezeket a történeteket úgy látná és hallaná az átlag ember, hogy mi szerencsések vagyunk, mert egy olyan országban élünk, ahol megvan adva a lehetőség, mind védőeszközben, mind pedig oltóanyagban, hogy megelőzzük a bajt, szemben azokkal a helyeken, ahol nincs semmi.
És mondjon nyugodtan egy konkrét példát.
Hát Irán például ott nagyon brutális volt, és az oltóanyag megérkezése előtt 5 nappal halt meg 41 néhány éves korában az édesanyja az iráni itt tanuló fiatalembernek, és hát nagyon szomorúan mondta el, hogy hát hetek óta küzdtek, hogy valahonnét szerezzenek oltóanyagot, de sehol nem sikerült, és családok pusztulnak el, tehát ezt minden nem is tudjuk megérezni, talán egy-egy olyan régióban vagy faluhelyen, ahol kisebb közösségben, sporadikusabban, nagy számban haltak meg. Ott hallottunk Magyarországon is ilyen eseményekről, hogy egy utcán több ember hal meg esetleg, mert ott zártabb volt a közösség. Hát ott mindenkit megrendít és megérint, hogy ez velük is megtörténhet. Bízom benne, hogy azért ezek a történetek rávilágítanak abban, hogy az orvoslásban, az egészségben hinni kell, bízni kell, és megbecsülni.
Volt néhány héttel ezelőtt egy javaslatcsomagjuk Jenei Zoltánhoz, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatójához. 5 pont, ebből egy pár dolgot már egyébként említett, ami probléma az egészségügyi szakdolgozók körében, de beszéljünk erről az 5 pontról. Szerintem jó lenne, ha végigmennénk mind az 5-ön, és egy-egy gondolatot mondana hozzá, hogy mit szeretnének. Az első pont az volt, hogy a januárra ígért béremelést azt szerették volna november 1-től előrehozni. Itt azt is szeretném, ha elmondaná, hogy most akkor elégedettek-e a bejelentett 21%-kal, mert én olvastam itt különböző kommentárokat, hogy ez kevesebb annál, mint amit eredetileg ígértek önöknek. Ezt tegye meg, hogy elmondja, hogy most akkor ez kevesebb, több, ugyanannyi, és hogy lett-e ebből valami, vagy lesz ebből valami.
21% január 1-i bérrendezés utolsó fázisa, egy 2016-ban elindított 7 lépcsőből áboló emelésnek, aminek a 7 lépcsőjét először 4 és utána plusz 4-jel alakították ki, és azért a 2x4 az 7, mert hogy a két váltás, két fázis közötti lépcső, az mind a két emelési programban egy közös pont volt. Annyi lett ott, hogy ott nem november 1-től, hanem július 1-től emelték 2019-ben a szakdolgozók illetményét, és ezt mind az első fázisban, mind pedig a második fázisban, a bérrendezés második fázisában beszámolták. Miért mondom ezt annyira részletesen? Azért, mert a bérrendezésnek az alapja, a mostani bérrendezés második fázisának az alapja, egy 2018-as szakdolgozói illetmény volt. Ez azért fontos, mert ehhez viszonyították 2019-ben, 2020-ban és 2022-ben a szakdolgozói béreknek a rendezését, és miután ez nem egy ilyen előző emeléshez képesti emelés mértékét határozták meg, hanem a bázis évhez viszonyítva, így a kormányzat 8, 14, 20 és 30%-ról beszélt 2018. decemberében. Ez azért fontos, mert amikor a munkavállaló a bérpapírját, ami most már ugye elektronikusan van, megnézte, akkor ott látta, hogy az első az igazán tényleg 8 volt, de a másik ott 13% az előző fizetési hónaphoz képest, a 20% az csak 16,5%, és a 30%, ami 2022. januárjában, az 21% lesz a 2020-as utolsó emeléshez képest. Ez az a momentum, amit sokan, és mi is azt mondtuk, hogy az ígéret más volt. A kamara viszont 2019 elejétől kezdve folyamatosan kommunikálta a döntéshozók felé, hogy ez egy más módszerrel történő emelésrendezés volt, hiszen az első fázisokban ott az előző emelési arányhoz, illetményhez igazították az emelést, tehát mindenki nettóba értékelte azt a fizetés emelésnek a mértékét. Ez az összeg, ez a 21% vagy 30%, akkor 18-ban borzasztó magasnak tűnt, és tényleg az életpálya és a bérrendezés folyamatában egy jó alkútnak bizonyult. Mi örültünk, és most is örülünk a mértékének, csak időközben ugye a garantált bérminimum és a bér minimálbér emelkedésével, hát azokat a kialkudott pozíciókat, amit az egészségügy 2016-tól folyamatosan ostromolva pozitív értelemben a kormányzatot, kialkutta a bérrendezésnek a folyamatának a rendezését. Ugyanakkor devalválódott ez az eredmény, hiszen a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével a szakdolgozói bérek emelkedése is ugyanazon a szinten mozgott. Tehát most, amikor 20%-os lesz az emelés januártól, minden ágazatban mondhatom így, mert ugye ez egy nagy megállapodás, akkor az egészségügyben ez a 21% nem fogja úgymond teljes örömmel eltölteni a kollégákat, hiszen ők 2021-ben semmifajta bérrendezésben nem részesültek, tehát olyan 2020-ban volt egy ilyen fajta rendezés, és 2021-ben, ebben a legnehezebb szakmai évben, az elmúlt évtizedek során legnehezebb szakmai évben semmifajta ellentételezés nem voltak. Ez az a dolog, ami nagyon-nagyon bántja és elkeseríti a kollégákat, hogy egy ilyen fizikai és pszichés környezetben nincs ellentételezés, és próbáltuk elérni, hogy előbbre legyen hozva ez az életményemelés, még nyáron, még korábbra szerettük volna, illetve tavasz folyamán kezdeményeztük, hogy még előbbre hozzák, de ebből nem, hogy előbbre hozzá semmi nem lett. Semmi, és egyéb társjuttatási rendszer kialakítása sem lett, mert akár más módon kafetériába, vagy egyéb módon ezt a fajta speciális munkakörben történő alkalmazást el kellett volna ismerni. Tehát ez sajnos a legnagyobb sajnálatunkra nem valósult meg. Mi december 1-ig bízunk, hogy lesznek esetleg bejelentések valamiféleképpen, akár karácsony előtt, mert volt már olyan időszak, amikor még karácsony előtt volt korábban bejelentés is, gesztus értékkel tudtak adni, de ahogy megyünk az időben előre, egyre kevesebb esélyt látunk, hogy azt a megbecsülést, amit anyagilag lehet, azt megkapják a kollégák.
A második pont, kiemelt pótlékrendszer. Ez mit jelent?
Ahogy leírtuk a javaslatunkba, 2021. augusztusában a belügyminisztérium kiadott, a belügyminisztérium kötelékébe tartozó egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó bérpótlékrendszernek a szabályait. Mi azt mondtuk, hogy ez a szabályzórendszer teljesen jó alkalmazható az egészségügyi minisztérium hatája alá tartozó egészségügyi intézményekben is, mert elismeri a szakképesítést, illetve az adott munkakör, amely specialitásából adódóan differenciálni lehet ezeket a pótlékokat. Ezt, ha belügyminisztérium háttérintézményben, ahol egészségügyi tevékenységet folytatnak, ez alkalmazható, és a kormányzat ki tudja ennek a költségeit termelni bruttó 35 ezer forint per hó, kötőjel 120-140 ezer forint per hó, akkor bizony ez egy komoly ellentételezés lehet bizonyos munkakörökben, akár ilyen 80 vagy 100 ezer forintos pótlék is, ahol meg kevesebb a terhelés, ott pedig, és más iskolai végzettséggel látják el, ott pedig egy szerényebb. De legyen egy ilyen pótlékrendszer a COVID-ellátásban közreműködőknek, mert most jelen pillanatban esetlegesen a 0 és a 200 ezer forint között van, csak az a baj, hogy a 200 ezer forint, egy kezem nem tudom megszámolni, hogy hány ilyen intézmény van, míg a 0 az pedig megszámlálhatatlan.
A következő az a jubileumi elismerések szolgálati idő. Erről beszéltünk az interjú közben, hogy van, aki lemaradt néhány hónappal mondjuk a 25. évhez kapcsolódó elismerésről.
Számtalan beadványt adtunk be április óta az Országos Kórházi Főigazgatósághoz. Ígérvényünk sok volt, hogy mikor próbálják ezt jogszabályilag rendezni átmeneti szabályoknak a átalakításával, de nem történt semmi érdemi lépés ezügyben.
És bízik benne, hogy még lesz rendezve ez a kérdés?
Hát miután ez a folyamat március 1-től indult el, és 4 év, és 4,5 évig még ez hatással lesz, mert mi a következő, mindenki, aki az egészségügyben dolgozik, akár most 20-25 éves jubileum előtt 4 évvel, vagy 4,5 évvel, 30 vagy 40 év, tehát itt tömegek, ezre több ezer, több tízezer kollega érni el a következő 4,5 évben, a következő 5 éves jubileumnak, vagy 25 vagy 30-40 éves jubileumnak a határát. Na, hetente látjuk, valamelyik nap csak 2, van amelyik nap pedig 12 levél érkezik, csak az országos szervezethez, illetve a területi szervezetekhez hasonlóan. Panaszos levél, mert most itt látják a kollégák, hogy amit vártak, hogy a jubileumi jutalmat megkapják november 20-án, vagy a november 20-ával betöltött szolgálati idő után, azt közlik velük, hogy sajnos nem fogják megkapni. És mindenki ahhoz az időponthoz közeledve szembesül ezzel a történettel, a következő 4,5 évben még sok tízezer kollega fog ilyennel szembesülni.
Kafetériát is szóba hozta már, hogy lehetett volna ez a másodszámot bérrendezés mellé esetleg egy kompenzáció. Mekkora kafetériát tartanának korrektnek?
Mi azt mondjuk, hogy más ágazatokban látható kafetéria rendszer éves 400 ezer forint.
És bocsánat, ezt azért hoztam, mert ez a negyedik pontja volt a javaslatcsomagoknak, csak ezt nem mondtam, igen. És akkor az ötödik pont pedig, hogy azt szeretnék, hogy a lakásvásárlásukat támogassa az állam. Mivel tudná az állam támogatni ezt az egészségügyi szakdolgozók lakásvásárlását? Ez az ötödik pont.
Igen, tehát azt lehet látni, hogy a kormányzat nagyon sokat tesz a családalapítás, a gyermekvállalás tekintetében, amit elismerésre méltó, de szeretnénk mindemellett egy speciálisan az egészségügyi területen kialakított lakáshoz jutásnak olyan további előnyeit megteremteni, amivel ők tudnak élni is ezekkel a lehetőségekkel. Nagyon nehéz körülmények között vannak, és számos esetben, amikor különböző ilyen lakáshoz jutást, tehát a bankok kerestek meg minket, hogy különböző konstrukciókat szakdolgozóknak nyújtsanak. Számos esetben a bank szakozott a tekintetben, hogy a mi közösségünknek alapilletménye nem olyan nagyságrendű, hogy ők bizonyos kondícióknak megfeleltek volna. Tehát mi szeretnénk egy kicsit azt a család alapítási és család támogatási rendszernek egy speciális formáját látni, mert hogy a szolgálati lakások, a nővérszállók noha kismértékben megújultak, és elindult egy ilyenfajta tendencia is, de a lakáshoz jutásnak a mértékét, illetve a módozatát egy olyan konstrukcióban kialakítani, amivel tényleg belátható időn belül nem pályalehető lesz valaki, hanem az egészségükben látja a boldogulását. A Magyar Honvédségnél, rendőrségnél és egyéb más területeken lehet hasonló konstrukciókkal találkozni, ami kedvezőbb feltételeket és egyfajta ágazatban tervezethez való kötődésként jelenik meg. Ilyen fajta konstrukciókra gondolunk mi.
Miért van ön szerint az, hogy ez nem megy? Tehát, hogy itt vannak a kéréseik, és nem megy át. A honvédségnél átmegy, más szektorban átmegy, és az egészségügyi szakdolgozók nem kapják meg ezeket a kéréseiket. Pedig itt vagyunk egy járványban, lassan 2 éve, mindannyian érezzük, hogy mekkora szükség van az egészségügyi szakdolgozókra. Előtte is éreztük, de azt hiszem, hogy a járvány erre is mindenképpen rámutatott. Mi lehet az oka annak, hogy nem megy át ez a kormányzat felé ön szerint?
Én azt gondolom, hogy ameddig egy rendszer működik, nem biztos, hogy kell vele foglalkozni. Ezt egy vezető ember mondta egy közelmúltban egy ülésen, egy teljesen más körben, más szakmacsoportnak, más szakmaterületnek, de elgondolkoztam azon, hát igen, mi is sokat mondhatom úgy, hogy sírunk és dramatizálunk helyzeteket, pedig hát ez a valóság, és hát ezek nem érdemtelen, úgymond követelések és érdemtelen kérések az adott vezetők felé, de azt lehet látni, hogy ez a rendszer annak ellenére, hogy fogyatkozik, hogy egyre rosszabb, és még mindig működik, mert a hátukon viszik. Tehát van ennél fontosabb kérdés is, amit meg kell oldani. Ez az egyik. A másik talán olyan szituációk állhatnak a háttérben, amik az egészségügy további évek, évtizedekre való mond tervezését fogják majd felülírni. Egyet mondok önnek, és ezt elmondtuk pont egy évvel ezelőtt, az új egészségügyi szolgálati jogviszonynak a törvényi elfogadása soha nem látott módon 100%-os támogatottsággal került elfogadásra, tehát pártoktól függetlenül a Magyarországgyűlés mindenki, mindenfajta párthova tartozással lévő képviselője elfogadta, tehát konszenzus volt ebben a kérdésben, hogy ezt meg kell tenni. Ugyanakkor mindenki csak az orvos kollégákra koncentrált, hogy ez nekik milyen helyzeti és anyagi előnyöket fog jelenteni ez az új szolgálati jogviszonyban megemelt közel 350%-os bérrendezés 2,5 év alatt. Mi azt gondoljuk, hogy ezt mutatta, hogy az egészségügyi ellátást még mindig sajnos Magyarországon a 21. században az orvoslással teszik egyenlővé, noha Magyarországon közel 50 esztendeje főiskolai egyetemi végzettségű paramedikális szakemberek 10 000-ei szolgálják a magyar egészségügyet, a magyar betegeket és egészséges embereket, és nem értik meg, hogy rajtunk múlik az ő egészsége, rajtunk múlik az ő gyógyulása. Ebben a folyamatban mindig csak akkor kapunk elismerést, ha valaki egy akut ellátás során olyan szakemberre szorul, aki nem orvos kollega, hanem más szakember, és akkor ismerik meg, hogy kiből is van. Ennek sokkal nagyobb publicitást kellene, hogy kapjanak az egészségügyi szakemberek között a szakdolgozó, és valami ezen oknál fogva lehet, hogy másfajta koncepciót akarnak az egészségügybe. Egy biztos, hogy nélkülünk nem megy. Szakdolgozók nélkül nem lehet egészségügyet működtetni. Ezt a világ legfejlettebb egészségügyi kultúrával rendelkező ország is bebizonyították. Ha körbenézünk Európában, vagy az OECD fejlett országaiban, az orvosi létszám 1000 lakosra, 10 000 lakosra vetítve szinte darabszámra, főszámra megegyezik a magyar orvosi létszámmal. A legnagyobb különbség abban van, hogy azokban az országokban, ahol jó az egészségügy, a szakdolgozói létszám 1,5-2,5-szer nagyobb, mint a mi szakdolgozói létszámunk. Ebben áll a kulcs a jó egészségügyben.